Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, már itt van vendégem, Csutka István, akiről mondtam, hogy színész, kommunikációs szakember, művészember, de igazából mi most nem erről fogunk beszélgetni, hanem a túrázásaidról, mert már azt is mondhatnám, hogy szinte hivatalosan is mondhatom, nem, hogy egy túrázó, kihívásokat kereső kalandor vagy.
Így igaz, szép napot kívánok én is a hallgatónak, meg neked is. Igen, most már tulajdonképpen igen, true hiker, hosszú távú túrázó, ugye így Camino Steve-ként nyomom.
Na, én ezt, hogyha nem bánod, akkor az előzetes felvezetésben el is mondtam, hogy neked a leges-legelső, ugye az El Camino, az egy olyan indítatásból jött, hogy egy álom.
Így van.
Egy álomból felébredve gondoltad azt, hogy akkor ezt meg kell csinálnod. Én nagy vonalakban mondtam el, tedd már meg, hogy te elmondod, mert hogy aki most kapcsolódik be, akkor azt tudja, hogy honnan indultunk, meg egyébként is, hát erről azért mindig meg kell emlékezni, hogy mikor és hogyan, de már ez vagy 10 éves történet.
Tavaly volt pont 10 éve.
Igen.
Én sajnos elveszítettem az édesapámat 2008-ban, és 2012. augusztus végén történt ez a bizonyos álom. Azt álmodtam, hogy vár engem a világ vége oszlopnál, és ez annyira filmszerű volt, hogy reggel, amikor felkeltem, valóban az volt a legelső, kinyitottam a notebookomat, beütöttem a Google keresőjébe, hogy világ vége oszlop, és kiadta azt a fotót, ami egy az egybe úgy nézett ki, mint amit álmodtam, csak nem állt a fotón mellette édesapám. Soha életemben nem hallottam, hogy létezik ilyen oszlop. Persze azonnal ráklikkeltem a fotóra, kiderült, hogy Spanyolországban, Galícia tartományban, Fiszterre kis település mellett található ez az oszlop, onnan 3,5 kilométerre. Akkor én még nem tudtam, hogy ez az El Camino de Santiago zarándokútnak a legvégét jelző oszlop, ugye rajta vagy 0,00. Föl se tűnt nekem, hogy ott van rajta egy fésűskagyló. Ez csak később derült ki, és akkor valahogy azt mondtam, hogy hát jó, akkor elgyalogolok ide. Tehát amikor láttam a képet, akkor tudtam, hogy én ide elmegyek. Aztán amikor ez, hát már nem emlékszem, de legalább egy hónap vagy két hónappal később derült ki, hogy ez a zarándokútnak a vége, akkor pedig mondtam, hát akkor elgyalogolok ide. És ugye ezt már kérdezték többen, jó, de hát ezt nem elmondtad, hogy gyalog kell menni, mert te volna repülővel is. Igen, erre nem tudok válaszolni, de hála jó Istennek.
Nekem az nem jutott eszembe egyébként, hanem én abszolút azt gondolnám, hogy ja, amikor rájövök, hogy ez egy gyalogút, egy zarándokút vége, akkor ez felhívás keringőre, hogy ezt tessék végig csinálni, és majd akkor lesz ott. De persze nyilván ez, szerintem az ember egy ilyen kihívást állít maga elé, akár tudattalanul is. Szerintem ez benne van. Én is sokszor kötöttem magamba ilyen alkukat, hogy de ha én azt csinálom, akkor majd én láthatom újra az édesapámat. Ez egy ilyen furcsa, valós világtól kicsit elrugaszkodott a hiányérzet megfogalmazása, meg a gyász része, azt hiszem.
Igen, és pont az volt benne nehéz, hogy hát az ember, főleg az utolsó nap, amikor tudtam, hogy oda fogok érni ez az oszlophoz, hogy annyira nem lehettem naív, hogy azt higgyem, hogy ott fog állni, de...
De benned volt az izgatottság.
Hát, hogy ne? Abba biztos voltam, hogy egy olyan ember fog ott állni, egy picit is hasonlít rá, akkor nem tudom, szívinfarktust kapok. Szóval azt nem tudom, hogy tudtam volna kezelni azt a helyzetet. Ez azért nagyon, nagyon nehéz volt, hogy soha nem álmodtam ilyet, valahogy muszáj volt a végére járnom, de mégis mi fogott várni? Mint hogy nagyon nehéz volt, hogy ugye abban a pillanatban, amikor megláttam az oszlopot és odaértem, akkor inkább egy ilyen üresség volt bennem. Mm-hmm. És ugye egyrészt el is fogyott szó szerint az út a lábam alól, mondom már csak az óceánban, és úszhattam volna tovább, és nem tudtam, mi lesz holnap, meg miért kellett ide eljönnem. Ugye az ember várta volna válaszokat, ami hála jó Istennek aztán azért hát mégiscsak érkezett.
Igen.
De még ott ugye a helyszínen is, csak hát egy jó pár perccel, vagy nem is tudom, szerintem több mint egy órával később.
Igen, szóval ez egy nagyon érdekes sorsfordulás, és persze gondolom, hogy ezt a hallgatók is érzik, értik, hogy nem azt képzelted, hogy vele fogsz ott találkozni, de azt biztosan, hogy valami történni fog
így
emiatt.
Van, igen.
És igazából történt is, hiszen az életedbe bejött ez a vonal, amit én mondtam, hogy már hatszor megtekertél, spirázod, végigjártál kontinenseket, hegyeket, völgyeket, szóval, hogy egyszerűen a túrázás, mint olyan, az végül is ezután kezdődött. ezen a szinten.
Ezen a szinten, igen. Ugye előtte volt 2008-ban, és ezt még szerencsére édesapám megélte, mert tudom, hogy ez azért neki is egy álma volt. Nekem ez egy első gyerekkori álmom volt, hogy eljussak Afrikába egy hamisítatlan igazi afrikai szafarira, illetve a Kilimandzsárót és az ő havát is lássam. És ugye Erős Zsoltival volt szerencsém 2008 februárjában, és a január vége február elején megmászni a Kilimandzsárót, és ugye ez egy óriási élmény volt, de utána mégis volt 5 év szünet. És aztán tulajdonképpen az El Camino után volt az, amikor egy ilyen nagyon nagy változás történt az életemben. Egy csomó minden valahogy akkor van, ami pont a zarándok út alatt omlott össze az életem, és kellett, aztán nem is tudtam rá reagálni, mert nem voltam itthon, szóval amikor hazajöttem, akkor utána kellett szó szerint így a nullából építkezni. De rengeteget adott, és nagyon sok erőt ad. Hát ezt látja az ember ma már alig találkozol olyan a szinten, aki nem ment el a zarándok útra. És azért...
Mindenkinek óriás változást hoz.
Így van, tehát, hogy egyszerűen kilöki az embert a komfortzónából, és ugye szoktam mondani, hogy teljesen más, mint az, amit ma művelek túrázás terén, hiszen egy zarándok úton mégiscsak van fedél a fejed fölött, lehet, hogy nincs hűtés, de akkor is van, lehet, hogy nincs meleg víz, de mégis tudsz zuhanyozni, tudsz mosni, van étterem. Ugye ma már hova járok, már ösvény sincsen, és végig kell navigáljam, és ugye sátorral is hátizsákkal járom szó szerint a még érintetlen vadont, és próbálom azokat a helyeket keresni, hova alig találkozom emberrel, de azért pont az a fajta biztonság, hogy nem kell annyira figyelni az utat, mert annyira jól van jelölve egy zarándokút, az ember óhatatlanul, hogy megy nap, mint nap, ugye rója kilométereket, elfárad, meleg van, hideg van, egy monotonitás is van, egyszer az ember elkezd gondolkozni. És ugye ez hozza fel, mint egy ilyen terápia, egyszerűen felszakadnak belőled azok a dolgok, ami azt hiszed, hogy már rég túl voltál rajta, már rég megoldottad, már rég eltemetted, de nem. És aztán a nagy probléma az, amikor az emberek hazajönnek, és visszaállnak a mókuskerékbe. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy belegondolunk, hogy úristen, amikor én voltam, akkor ugye 11 éve 173 ezer ember járta végig az utat. Tavaly 440 ezer körül. És az csak egyetlen egy útvonalról beszélünk. Hány zarándok út van, és akkor vegyük bele a buddhista, és vegyük be a muszlim zarándok utakat is. Tehát ha az emberek úgy élnének, amikor visszatérnek, mint ahogy élnek egy zarándok úton, azzal figyelemmel, türelemmel, tényleg odafigyeléssel másokra, hát akkor nem itt tartana azért ez a világ, lássuk be.
Hát biztos, hogy nem, és az is van, hogy azért mennek el, mert azt mindenki, aki erre vállalkozik, valamilyen módon ki akar löködni, hogy te is mondtad, hogy így lelök az életedről, lelök a komfortzónádról ez az egész. Tehát, hogy ez egy választott dolog, hogy ki akar löködni, vagy teljesítmény meg akarja csinálni. Én sok mindenkivel beszéltem, aki megcsinálta, és általában törekvés az, tehát úgy jönnek haza, hogy azt mondják, hogy igen, akkor sokkal kevesebb elég, és törekvés, hogy így éljenek, de ezt egy ponton túl az itteni tempó, az itteni zaj egész egyszerűen...
Ez melós. Tudom, a saját magam példáján is.
Igen, nem tud működni. Olyan ez, mint hogyha egy ilyen körforgásnak a szélén állnál, és mindig az lenne a kérdés, hogy beszippant-e. Mármint amikor visszatérsz, hogy oké, akkor én nyugodtan itt, mindenféle kapkodás nélkül, és akkor minden kanyarba, hogy ki tudod-e védeni, hogy beszippant a világ. Általában egy idő után nem.
Mert az emberekben benne van ez a biztonság iránti vágy. Ugye pont ez, ami benne vagy ebbe a komfortzónába, és amikor hazajössz, akkor benned van az a lelkesedés, hogy most megváltom a világot, és váltok, és munkahelyet váltok, és minden. De az elbizonytalanodás az segít visszacsúszni ebbe a mókuskerékbe.
Hát, és egyébként egyáltalán biztos, hogy komfortzóna, amiben vagy, hiszen tök stresszes sok esetben.
Hát ez abszolút. Tehát mindig szoktam mondani, hogy a legtöbbször az ilyen, ugye, hogy hívják, amikor ilyen shortcutnak ér, nem mindegy, amikor így átvágunk, így szó szerint így a Jinjiang, meg nem tudom én minden. Lehet, hogy rövidebb, de sokkal nehezebb lesz, mint hogyha az ember végigmegy, mert azt látja, jó, elmegy az útvonal erre, meg vissza, az pont itt van, csak át kell itt vágni, és ez milyen rövid. És lehet, hogy hamarabb körbe mentem volna. Ugye ez az életben is csomószor, amikor a könnyebb irányba mozdulunk el, az kiderül majd utólag, hogy sokkal-sokkal nehezebb volt.
Minden esetre neked meghozta ezt a felfedezés vágyat, kalandvágyat, azt, hogy menned kell. Tulajdonképpen ezt, hogy menned kell, nem? ezt akárhogy is nézzük meg, és nem feltétlenül tudjuk most végigvenni itt 10 évnek az evolúcióját, de hát azért én azt mondom, hogy mégiscsak a kiemelkedő pontokat nézzük már át, hogy azóta hol jártál, mit csináltál, milyen kihívásokat támasztottál magaddal szemben.
Nekem az zarándok után, út után volt egy pillanat, amikor belefutottam egy olyan videóba a YouTube-on, ami felrobbantotta a YouTube-ot, ugye ezt egy srác készítette, ki végigjárt a Pacific Crest Trail-t, és minden mérföldön készített magáról egy selfie-t, és ebből összevágott egy ilyen timelapse videót, és akkor ezt megláttam, ugye látszik, hogy hogy alakul át az 5 hónap alatt, csak azt mondtam, hogy én ide elmegyek. És aztán én ez a sráccal egy hihetetlen történet kapcsán, pont itt Budapesten a Starbucks, a Bazilika melletti Starbucks alaksorában lenne a sarokba összetálkoztam, pont a mellettem lévő asztalhoz. Hát ilyen nincs, ilyen, tehát hogy mekkora az esélye annak, hogy egy amerikai srác, aki nem is beszél magyarul, pont Magyarországon, Budapesten a Bazilika melletti Starbucks alaksorába, pont a szomszéd asztalomhoz ül, pont abban a pillanatban, amikor elment az önbizalmam, hogy én erre mégiscsak képes leszek időben megteremteni anyagilag, fizikailag, mentálisan, és akkor leül mellém.
Nulla.
Andy. Igen. És én meg, még akivel beszélgettem, elment a mellékhelyiségbe, addig így nézegettem, és én mondom, tisztára úgy néz ki, mint Andy David házi. Én háttal ült. Lefényképeztem, tehát van arról a fotom erről a pillantról. És aztán nem bírtam magam, oda mentem, és mondtam neki, hogy szia, ne haragudj, te vagy Andy David házi. Megkérdeztem tőle angolul, és így rám nézett, és mondta, hogy igen, de honnan tudod? Mondtam, öcsém, én mindent tudok rólad. Nekünk ugyanis rengeteg közös pont van az életünkben. Egyidősek vagyunk, mind a ketten színházból jöttünk, csak én ugye színművész voltam, ő tervező, mind a ketten országúti kerékpárral versenyeztünk, mind a kettőnk nagyszülei kivándoroltak az első világháború után Argentinába, mind a kettőnk édesapja Buenos Airesbe született, csak az enyém visszakerült Magyarországra, az ő édesapja Andrew pedig átkerült az Egyesült Államokba. Csak azt mondtam, hogy jó, ilyen nincs, akkor nekem végig kell menni ezen a utonon. Tehát, hogy ezeknek a dolgoknak folytatódni kell, és közöttünk lett egy nagyon fura, nagyon érdekes barátság. Nagyon megérezzük, hogyha a másiknak szüksége van lelkileg valami segítségre, és tehát nem tartjuk állandóan napi szinten a kapcsolatot, de az biztos, hogy abban a pillanatban pont akkor fog írni. Tehát ez egy ilyen érdekes történet. Szóval nekem igazán...
De akkor ez is érdekes, hogy neked le. Mindig kellett valamilyen löket, és valakinek az inspirálása, tehát úgy a saját álmodban megteremtődött édesapád képe, az, hogy valaki, akit te követtél, az egyszer csak megjelenik fizikai valóságában, tehát neked ezek azok, amik azok, jó, akkor megyek. Akkor biztos, hogy megyek.
Igen, nekem apu olvasott esténként, és nem meséket, hanem vadászírók elbeszéléseit, kalandregényeket. Tehát benne mindig benne volt, én szeretnék úgy élni a vadnyugaton, mint a soha nem létezett Winnetou és Old Shatterhand, és ezt megvalósítottam. De ez az álom ott volt bennem, csak nem indultam el, és nekem ezek a pillanatok, amikről, amit most emlékezz, ez volt az, ami kirúgott, hogy jó, azért ez egy hülyeség, attól még, mert nem élt Winnetou, attól még miért ne
kereshetnék meg?
Így van. Igen. Tehát, hogy miért ne élhetnék úgy? Miért ne mehetnék olyan helyre, ahol nem járnak 87 ezeren, és azt a fajta igazi vagy nyugati romantikát átélni, és ez sikerült. És aztán szépen így tovább. Tehát én például imádom azokat a túraútvonalakat is, mint amikor Skócián átgyalogoltam, és az a világ egyik legnehezebb útvonal, amit teljesítettem, annak a vége is egy nagyon szép pillanat. Ezt érdemes majd elmesélni a hallgatóknak, hogy ugye hát ott rengeteg háború, csata, és ki vannak táblázva, és nagyon jó volt ezeket, én érdekel, tehát elolvasom. Volt a, tényleg emberrel nem találkoztam napok ott, és egyszer csak szembe jött egy férfi, kiderült, hogy egy ilyen geológus történész, és voltam, hát ott ugye állandóan esik az eső, és ettől ugye megcsúszott egy hegyoldal, és előkerült valami nagyon-nagyon régi település, és pont oda ment, és akkor így mesélt róla. Szóval ezek ilyen olyan klassz dolgok, amikor ugye az ember látja azt, vagy amikor a kaminón is, én azt is szerettem a Lepoéderhágón átmenni mindenféleképpen Saint-Jean-Pied-de-Portból, ahonnan indul, és nem pedig a Val Carlos felevezető úton, mert tudtam, hogy Napóleon a seregeivel ott ment át, és kíváncsi voltam, hogy milyen lehetett. Tehát ha én nyávogok itt a mostani felszerelésekbe, akkor azok a szerencsétlen katonák abban a kapcába, meg csizmába, meg nem tudom. Tehát az ember mindig ilyenkor elszégyeli magát, Ugyanez volt Kolumbiában, amikor kis aruákó indiánok, akik a derek, amíg értek, akkorák a fehér kis vászon, nem tudom, amit egy Halloweenbe, a mezit láb, az ömlő esőbe ott is, a sziklákon úgy húztak el mellettem, hogy tényleg az ember csak ilyen permanens szégyen érzete van, hogy itt közben magába küzd, hogy kell, mikor érjünk már oda, és akkor tudod, így elhúz mellette, de úgy, mint a golyó, mezit láb.
Na jó, de igen, én nekem is volt ilyen élményem, egyébként Indonéziában, a dzsungelben, ez a honnan jön és hova megy, tehát ez mindig kérdés bennem, hogy ahol semmi nem jár, és ő most honnan jön, és egyébként hova tart, és mi az a fején, és miért van mezitláb, és hogy bírja ezt, 40 fok van, mindjárt meg fogok halni, tehát hogy ez, vagy 50, vagy nem tudom, szóval.
Hát ott, amikor férfivá vagyják, akkor egy gumicsizmát, tehát ott ezért például.
Ez a kőkemény, hogy mi a világnak más végén más kultúrák, amikről nem is tudunk, azok hogyan élnek, és akkor ha azzal összehasonlítjuk magunkat, akkor mi tényleg ilyen kis nyápic, kis miskák vagyunk.
Én pont ezért szeretek utazni, és én ezért biztatok mindenkit, hogy a maga anyagi korlátai mellett próbáljon meg menni, mert egyszerűen kitágul a világ, és a világ nézete. Tehát nagyon hamar rájövünk arra, hogy azért ne panaszkodjunk, mert nálunk nem csak, hogy víz folyik a csapból, hanem iható is, de elmegyünk egy-két országgal arrébb, és már nem iható a csapból, aztán már csap sincs, és aztán meg már víz sincs.
Bizony. Igen.
És akkor csak mondtam egy dolgot, de amikor...
Csak nem tudom, hogy ez fel... Szóval, hogy ez átmenetileg biztosan hat, de... Szóval nem nagyon tart, tehát attól függ, hogy miért csináljuk. Tehát, hogy azért elmenjünk, hogy minél több mindent lássunk a világból, és az életünket sokkal jobban meg tudjuk becsülni, adott esetben azért, mert látunk olyan helyzeteket, amiket tudjuk, hogy mi nem biztos, hogy viselnénk, vagy elkezdünk vágyakozni egyébként olyan helyzetekre, amiket tudjuk, hogy meg tudnánk szokni, de nem lehetséges, hogy mi úgy éljünk. De az, hogy azt mondjuk magunknak, hogy szükségem van arra, hogy lássak valamiféle szenvedést, nyomort, hogy én jobb emberré tudjak válni, el tudom ezt is képzelni, de nem feltétlenül, pontosan azért, amiről beszéltünk, hogy visszajössz és visszarázódsz. Hosszú távon ez nem így hat.
Nekem adott két, szerintem, ami alapvetően meghatározza ma már az életemet, amit az utazástól kaptam. Az egyik, hogy én nagyon hiszek a történeteknek az erejében, és én hiszem, hogy mindannyiunknak vannak olyan történetek, mint hogyha valakinek elmeséljük, akkor igenis képesek vagyunk valakinek a lelkét megérinteni, és hogyha megérintjük, azt az embert változásra is késztetni tudjuk. És én gyűjtöm ezeket a történeteket, és ezért szeretek ezekről előadást tartani, mesélni, mert látom, hogy működik, és tud segíteni embereknek. A másik pedig az edukáció. Én abban is hiszek, hogy ez egy tök jó dolog volt régen a németalföldi mesterévek, csak ugye annó még hazatértek a fiatalok, ugye kevésbé most sajnos. És az a fajta tudás, amit én is mondjuk a túrázás kapcsán, vagy a túra kultúra kapcsán, vagy ahogy az ösvényeket kezelik, az egész rendszert, ahogy működtetik, én ezeket tök szívesen hozom haza. Az egy dolog, hogy itt kvázi nem érdekel senkit, és nem tudsz hozzátenni ehhez, mert amikor az országos kék körön körbe gyalogoltam 2020-ban, ugye, és a kvázi, ugye ez a gyalogos rekord, az 56 nap, 8 óra 26 perc, ugye a 2550 kilométer, de hát az, nekem 2600-ra jött ki majdnem pontosan, és én végigírtam, hogy mitől lehetne jobbá tenni az egészet. És volt is volt, akivel együtt működtem, és nekik szeretted volna jobbá tenni, hogy tényleg azokat az eszközöket használják az emberek, amiket ma már kevésbé pedig fontos lenne, de nem találtam nyitottságot. Viszont én ezért kezdtem el blogolni, írni erről. Nagyon sokan keresnek és írnak e-mailt, és kérnek segítséget, sátor, cipő, mit tudom én, útvonal.
Egy csomó gyakorlati dolog van, amiről kell beszélni, és igen. Amiben nagyon jó, hogy te ilyen módon, mondhatjuk így, töröd az utat, hiszen tényleg felfedezetlen utakon jársz a vadonban.
Meg hát látom, hogy például, ugye, én már így a medvékkel kapcsolatban, mert szerintem
meg sem... Én is a medvét akartam, a fekete medvét.
Meg sem merek szólalni, De hát látom, most már megjelent egy cég, aki elkezdett Magyarországon, ideig nem lehetett kapni tudomásom szerint, ugye ezt a medvesprét. Ez egy nagyon erős, tehát háromszor olyan erős a hatóanyaga, mint egy sima könygásprének, tehát ugye nagyon egészség. Nagyon vigyázni kell, mert hogyha véletlenül az ember lefújja magát, vagy ugye tényleg nagyon erős szélnél nem figyelsz a szélirányra, akkor hát ez komoly égési sérüléseket tud okozni. És hát bizonyára nevetnek majd most az emberek, de tényleg vannak olyan lököttek, akik azt hiszik, hogy úgy működik, mint egy szúnyogriaszt, ezt lefújják magukkal, aztán ebben...
Ne viccelj már!
Nem viccelj!
Ne viccelj. Tehát
azért, tudod, nem véletlen van ráírva Amerikába a mikróra is, hogy ne tedd bele a macskát,
tudom,
meg
ezek, tehát,
meg nézd be a
hogy
tükörbe is
az ott. És akkor majd nem jön közel a medve?
Igen. Na mindegy, szóval megláttam, most van egy cég, aki elkezdte árulni, és már 200 valahány komment van újra és újra feldob, és elképesztő ezek az emberek, hogy ezeket mennyire nem veszik komolyan, miközben például Bükk, ugye tudjuk Börzsönybe is már, tehát rendszeresen lehet ma már. Tehát ha aki járja a természetet, az előfordulhat, hogy egyszer csak összetalálkozik egy ilyennel. És ha nem edukáljuk az embereket, egyre tudja a Covid óta aztán végképp sokkal többen sátraznak kint, tehát kvázi vadkempingeznek, ugyanúgy a kajájukkal alsznak, tehát mindig azt szoktam mondani, legalább erre figyelj. Mert aztán, amikor bekopogtat egy éjszaka majd, akkor majd nem fogsz így poénkodni és oda kommentelni ilyeneket, vagy amit nálam is szoktak ilyen esetben, hogyha ne egy Isten az ember erről ír. De én mindig úgy vagyok, sőt egy időben így elegem is lett, és nem is írtam egy évig mostanában, és aztán rájöttem, hogy ez hülyeség, mert most én miért foglalkozom azzal, az, aki foglalkoznom, akit érdekel, és akinek tudok segíteni, és erre igény tart. A többi meg majd egyszer bekopogtat, ha nem meci, vagy nem.
Na legyen az, mert zenélünk, most elment egy kicsit már az idő, de a zene után visszajövünk, és akkor ilyen gyakorlati, praktikus dolgokról beszéljünk, mert én ugye azt is mondtam, hogy utazó bloggerként te segítesz, és igyekszel edukálni azokat, akik komolyan gondolják a túrázást, úgyhogy akinek ilyen jellegű terve van, az most majd figyeljen, mert jövünk vissza Csutka Istvánnal, és beszélünk minden ilyesmiről.